sok szempontból a húsvét péntek az mindig ilyen különleges alkalom. Egyszerre van bennünk szomorúság meg öröm. Egyszerre van bennünk annak a szomorúság, hogy Krisztus meghalt értünk, és annak az öröm, hogy Krisztus meghalt értünk, és ez a kettő ez olyan egyfajta oxymoront okoz bennünk, egyfajta önellentmondást, hogy mit is kezdünk ezzel. Úgyhogy most próbáltam egy olyan fajta égeszakaszt hozni, ami ugyancsak ilyen ellentmondást tud kelteni. Ez pedig a felsértően pontosan honnan van. De amikor Jézusnak a megkísértése zajlik, az a szakasz. Úgyhogy most hát, talán Máté 4:20 körül. Nem jött a felhelyet, de az igaz szakaszt igen. Lehet, hogy Máté 4 eleje. Tolmácsítás vettem Máté 4-be. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísérse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor oda ment hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérre él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a Szentvárosba, a templom párkányán rájtotta, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok kenyerekön hordoznak téged, hogy megy ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leburulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ugye ezt Jézusnak a elhívásának az elején olvassuk, miután megvolt az már, hogy az Atya szólt, hogy igen, te vagy szeretett fiam, megvolt ez a fajta, mondjuk így megerősítés, és utána egyből az Úr lelke elviszi őt a pusztába, elviszi őt azért, hogy ott legyen Istennel, és hogy megkísérse az ördög. De nem azért viszi az Úr lelke, hogy megkísérse az ördög, hanem 40 nap végén ez zajlik. Most elég 40 napos bőjt időszak van a katolikus naptár szerint, nem tudom, hogy ez, aki ezt tartotta, ki az, aki nem. Jézus azért kicsit komolyabban csinálta, mint általában ezt tudtuk csinálni a bőjtöt. Ez a 40 napos nevezés nem lehetett egyszerű a helyzet számára. És amikor ebben van benne, és még nem tudja, hogy pontosan mi fog történni, tudja, hogy mire hitte az Atya, tisztában van a küldetésével, de még nem igazán tett benne semmilyen lépést, akkor ez a megkísértés. Éppen azután, hogy szól Isten hozzá, hogy megszólja, hogy ez az én szeretett fiam, benne gyönyörködöm, amikor mindenki látja ezt a nagyságot, utána van ez az esemény. Ez a nem könnyű esemény. És nagyon okos az ördög ilyen szempontból, amikor el van gyengülve, fizikálisan is, amikor volt előtt egy ilyen élménye, akkor mondjuk így támad be nála. És akkor hoz három komoly dolgot, amivel megkísérti. Az első az a kérdés, hogy Isten vajon gondot fog-e viselni rólad? Vajon gondot visel-e róla, hogy ne éhezz? Hogy ne legyél szükségben. Oda fog rád figyelni. És ott lett a két Jézusban, hogy oké, tudom, hogy ő az Atya, láttam, emlékszem arra, hogy mi volt 40 nappal korábban, de vajon tényleg gondot fog-e viselni rólam? Vajon tényleg megteszi ezt, amiről szó van? Amire elhív engem? Tudja itt is azt, hogy milyen fajta útra kell elindulni, tudja azt, hogy ez a következő időszak, ez a következő bő 3 év, ez nem egy könnyű időszak lesz számára. Tudja azt is, hogy városról városra fog járni, és nem úgy van, hogy vannál egy ilyen Mastercard, és ugye de sok minden van, minden más, meg ott a Mastercard is majd használja azt, és majd akkor azzal tud menni mindenfele, hanem úgy indulnak, hogy nem is tudja, hogy mi fog vele igazán történni, hogy hova fog eljutni, hogy milyen városokon megy keresztül, majd azt milyen fogadják, és hasonlók. Nincsen meg ilyen szempontból az a fajta létbiztonság, ami sokszor megvan. Ha most valaki elmegy, haddak emberek elmegy egy meg két napos ilyen szolgálói körútra, akkor mikor elindul, akkor már le van fixálva nagyjából minden városban az, hogy mikor érkezik be, hol lesz és így tovább. És voltunk, akivel beszélgettem, egy ilyen ember, akivel mondta, hogy 5 hétre indul el, és 5 hét alatt megy 11 különböző városba és 6 országba. Ez pár éve volt. És akkor ő mondta azt, hogy de már minden fel van neki írva a naptárba, hogy mikor, hova fog menni. Hol fog megszállni és a gyebek. És minden le van foglalva, van fixálva minden előre, hogy ott lesz. És Jézus nem volt ilyen, azt olvassuk a Máté 8:20-ban, hogy a rókának odúja van, az égi madaratnak fészke, de az ember fiának nincs hova lehajtani a fejét. Nincsen lefixálva az, hogy most hol lesz majd. Nincsen egy ilyenfajta otthon, nincsen ilyenfajta biztos háttérre számára. És azt is tudja, hogy nem feltétlenül sok jó vár rá minden helyzetbe, de el kell hinni azt, hogy Isten gondoskodni fog róla. Oda fog rá figyelni. Azt mondja, hogy nem fogsz ilyen halni, nem kell azon gondolkodni, hogy mi lesz veled. Hogy úgy indul neki mindennek, hogy azt mondja, hogy Isten gondoskodom rólad. És Sátán megtalálja ezt a pontot, hogy tényleg így lesz. Biztos ebben, hogy így lesz számodra. És mennyire frappáns válasz volt erre az, amikor Jézus 5000 embert, aztán 4000 embert lakhatott jól, vagy férfiakat nem mehetne, hogy nőket, nőket, gyerekeket is. Amikor az 5000 számolva így, akkor azt mondjuk, hogy 15000 ember kb. Jól lakott mondjuk. És hogy Jézus azt láthatta, hogy igen, amire az Atya elhívott engem, abban én is ott vagyok. Csak kértem, hogy áldja meg, és az 5 kenyér, a 2 hal, az mennyi embernek elég volt. És mennyi maradék volt még belőle. Mennyire frappáns válasz volt. És nem abban a helyzetben volt meg a válasz, meg a kísértés volt, hanem később, amikor már elindult szolgálni. De ő tudott azon válaszolni, hogy nem, én tudom, hogy nekem nem ez a dolgom, hogy a kőből kenyér legyen, hanem hogy Isten gondot visel rólam. És megtapasztalhatta azt, hogy mennyire nagy az ő Atya. Hogy ő jól akadt mindenkit körülötte. Nem csak az a kérdés lehet benne, hogy te rólad vajon gondot visel Isten, azt láthatja, hogy rólam is gondot visel, és mindenki máshol is körülöttem. Mindenki máshol is körülöttem. És lehet, hogy azt mondom mellett, hogy neked nincs erőd dolgokra. Lehet, hogy azon mellett, hogy rászorulsz Istennek a kegyelmére, hogy nem megy nélküled. De tudhatod azt, hogy vele menni fog. Tudhatod azt, hogy ő veled lesz. Hogy Isten gondot visel róla, hogy nem hagy el téged, hogy melletted marad. Hogy nem kell egyedül lenned. Hogy nem távozik el tőled soha. És el nem hagy téged, mert ezt ígérte. Mert ő ezt ígérte neked is nekem. Ha megismerted Istent, hogyha elfogadtad az ő kegyelmét, az ő váltsághalálát, ha elfogadtad azt, amit húsvétkor tett, értünk Krisztus, akkor igazán rá is az ígéret, hogy gondolt visel rólad. Voltunk olyan egy helyzetben Timivel, amikor mindenket tolhattuk a munkánkat, és azt mondtuk, hogy arra legyünk, ha már Isten hív minket. És úgy voltunk, hogy nem tudtuk, hogy másnap mit fogunk enni, és mégis mindig Isten megadott mindent, ami kellett. Nem hiányzik az időszak, ne értsd félre, tehát nagyon jó, hogy nem úgy vagyunk, de volt én, és láttuk azt, hogy valóban gondosodik rólunk. Hogy ő ezt meg tudja tenni, és meg is teszi. Nem azért, mert mi megérdemeljük, hanem azért, mert az ő kegyelme annyira nagy. Ahogy húsvét sem azért, mert megérdemeljük, hanem az ő kegyelme annyira nagy. És jött az első kísértés, hogy vajon tényleg gondosodni fogja rólad Isten? Vajon tényleg nem fogsz-e éhezni? És megtapasztalt, hogy nem éhezett, sőt másokra is gondot viselt. Szóval itt a második kísértés, hogy tényleg kísérlet téged, és vigyázz el rád. Próbáld ki, figyelj! Nem tudod biztosan, próbáld ki, teszteld le. Ugorj le. Meglátod, hogy bejön vagy sem. Ott van az ígéret, annyira fognak figyelni, te minden lépted rád. Ne aggódj emiatt. Vagy ha leugrasz, majd itt fogsz esetelni, az nagyon tenyerén olyan jönnek lepele, mint a rajszínben néha, hogy nem ez gondod, nem kell aggódnod. Nem fogsz megsérülni, mivel nem töltöd a küldetésed. Elhiszed ezt? Ha igen, akkor teszteld le. Elhiszed, hogy odafigyel rád, hogy vigyázz rád, hogy megőriz téged. És azt látjuk, hogy a Lukás 4-ben, hogy ott van Názáretben, felolvassa a tekercset, az Izsaiási proféciát, és azt mondja, hogy ez ma teljesedett be. Ilyen kellemes kis szöveget olvasva az Izsaiási 8-ból, hogy az Úrnak lelke van én rajta, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Egy ilyet mond magáról. Mennyire nehezett kimondani, nem? Nem tudom, hogy nehéz volt-e vagy sem, de szerintem igen. Főleg a szülővárosán, a szülőfalujában. Az emberek nem nézik annyira jó szemmel ezt az egészet. Amikor ezt hallották a zsinagógában, mindenki megtelt haraggal, felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen városok épült, hogy letaszítsák. És nem tudom kézni, hogy Jézust, hogy éppen tuszkolják ki, lehet, hogy ott volt a fejében, nem tudom, hogy így volt, csak akár lehetett az, hogy lehet mégis meg kellett próbálni, amit mondott az ördög. Vajon tényleg hordoz-e? Vagy ha akkor nem is, most élőben meg kell tapasztalnom majd. Most olyan, hogy lesz? És te is még a szakasz, hogy azt mondja, hogy ő azonban átment közöttük is eltávozott. Hogy nem zuhant le végül. Hogy nem kellett ezt kipróbálni, hogy mennyire hordozza őt, és tartja őt Isten a tenyerén. De ott lehet-e benne az, hogy tényleg fog rám vigyázni? Tényleg megőriz engem? Tényleg nem fog rám hatni a gravitáció, vajon? Sajnos a kísértéskor, de ennyi a pontnál ott lehetett benne ez a gondolat, hogy fogom ezt túlélni. Ez nagyon emberi hozzáállásodon, valószínűleg Jézusban nem ez a gondolat volt, de az én fejemben ez lenne ebben a helyzetben, hogy hogy fogom ezt túlélni. És nem tudom, honnan volt Jézusban a bátorság, értem, csak megfordult, és szemben tőlük is átment közöttük. Azt gondolom, hogy ott valami természetfeletti erő történt, és nem csak egy ilyen kis emberi ügyes fellépés, vagy karizma, hanem az, hogy Isten lelke ott egyszerűen beleavatkozott. Az ő angyalai ott voltak, és nem engedték valóban, hogy baj essen Jézusnak. Ő megtapasztalhatta azt, hogy az embereknek a haragja sem volt elég ahhoz, hogy ő vele végezzenek, hogy őt letaszítsák. Ilyen szempontból mondhatjuk azt, hogy leküzdötte a gravitációt. Mert nem kell szembenéznie vele. Hogy ugorsak le is, és ne gondolom is el rólad. És ott lesz a kísértés. És el tudom kézni azt, hogy akár az én fejemben az is látszott, hogy oké, leugrok. Hadd lássák a falon belé azt, hogy Isten hogyan viselően gondolod, hogy hogyan lépkedek le ott a felhőkön. Vagy hogyan fogom én ezt túlélni. Tapasztalják csak meg. Na akkor majd hiszed nekem. Akkor nem jönnek ilyen szöveg, hogy jó, csak az ács fiamnak hasonlók. Akkor azt mondják, hogy hú, valóban Isten fia. Vagy ne döbbennek rajta, majd akkor végre észhez tél meg. Végre rájönnek, hogy ki vagyok én igazából. És nem ezt választja Jézus, hanem inkább kísérlet el közöttük. Pedig mennyire hatásos lenne, nem, hogy Jézus kilép, és megjelenik két angyal, és a karjában ilyen kis gólya viszi, be szépen leviszik Jézust a allóra, vagy éppen vissza máshova. De ő nem ezt választja. Ugyanakkor meg, ha máshol nézzük, azt látjuk, hogy Jézus, amikor a természetnek parancsolt, amikor a viat lecsendesítette, akkor mégis azt tapasztalhatta meg, hogy éppen nem gravitáció, de más dologban, a természeti elemekben tud parancsolni azoknak. Hogy megvan ez a hatalom. Megvan az a hatalom az atyától. Hogy azon a sátán kísérti, hogy vajon majd lesz-e hatalma az ilyen dolgok feltúralkodni, amettem azt mondja, hogy igen, igen, van erre hatalma. Hogy mennyire jó az, hogy Isten, hogy Istennek mennyire nagy ereje van ő benne. És önnek kísérti másodszorra, abban is megtapasztalja, hogy az atya megőrzi őt, és hogy ő is hatalommal bír ilyen tekintetben. Aztán jön a harmadik, hogy mindezt neked adom, ha elbogadod, hogy imádsz engem. Mindent neked adok. Hatalmad lesz, uralkodni fogsz. Mennyire könnyebb azért ilyen módon megszólítani az embereket, nem? Mennyire könnyebbet van arra, azt mondja, hogy menjek Jeruzsálembe, leülök a trónra, mindenki jöhet hozzá, minden 8-tól 4-ig, gyógyítok, tanítok, mindent megmondok, amit kell. Nem kellett volna járkálni 3 éven keresztül. Nem lett volna gond abban, hogy nincs, hogy lehajtani a fejét. Nem lett volna gond abban, hogy mit tegyem. Nem kellett volna itt a szélén állnia abban, hogy lelőtnek-e vagy sem. Mennyivel egyszerűbb lett volna nem elmenni Jeruzsálembe? Hogy azt megtapasztalja, hogy igen, valóban minden ő az övé. De tényleg megtapasztalta volna ebből meg az egészet. Azt ígérte Sátán, hogy te élet és halál ura leszel. És Jézus az élet és halál ura volt. De hogyan győzhetné le a halált akkor, hogyha neki nincs hatalma a halál felett? Hogyan tudna abban a küldetésben, amikor az atya elhívta őt, részt venni, ha neki nincs hatalma a halál felett? Ha ő ezt nem tudja megélni. Hogyan tudná vezetni a küldetését? És előtte csak ígéret volt mindez, de aztán megtapasztalta, amikor Lázárt kihívta a sírból. Megtapasztalta azt akkor, amikor a 4 napos hullá kellett megszólítania. És utána azt is sajnálta, ott van ő benne is. János 11-ben olvasunk erről, János több helyen is, és szándékosan nem annyira megszokott érezek, azt hoztam. János 11-6-t levő részt, ami így hangzik. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, mármint, hogy Lázár beteg, és így is meghallotta, még 2 napig azon a helyen maradt, ahol volt. De azután így szólt a tanítványaihoz. Menjünk ismét Judeába. A tanítványok ezt mondták neki, Mester, mostogatnak megkövezzen a zsidók is, ismét oda mégy. Jézus így válaszolt, nem 12 órája van nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát. De ha valaki éjjel jár, bebotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta, aztán így szólt hozzájuk. Lázár, a mi barátunk elaludt, de én elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok ezt felelték, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus Lázár halálára beszélt, de ők azt gondolták, hogy államban merülésről szól. Akkor aztán Jézus illetve megmondta nekik, Lázár meghalt. Örülök, hogy nem voltam ott. Ti értettek, hogy higgyetek. De menjünk el hozzá. Tamás, aki tikernek neveztek, azt mondta tanítványtársainak. Menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele együtt. Nagyon sok érdekes van abban a részben, azért hoztam direkt ezt a részt. Nem fogom most kielemezni, pedig nagyon izgalmas lenne, mennyivel másabb, mint a jobban leíróbb eseményeket leíró szakasz inkább. De azt látjuk benne egyrészt, hogy Jézus meghallja, hogy beteg, és tudja, hogy meg fog halni Lázár. Nem újdonság számára, és mégis vár még két napot, hogy biztosan jó húdó legyen. Tehát nehogy már véletlenül azt gondolják esetleg, ugye meg volt az, hogy három napon belül valaki feltámadt, akkor, vagy három napon belül valaki még addig vártak meg, addig még volt esélye arra, hogy esetleg nem halott, hanem csak olyan fajta betegségben szenved, olyan fajta módon, akár teszolt állapotban van, akár olyan fajta betegséget kell küzdeni, amiben azt hiszik, hogy hullan nem volt teszem olyan fajta eszköz, hogy akkor most csipok, hogy hogyan áll az EKG, nem hozták az ujjára a kis eszközt, meg egyébként nem nézték a véroszigen szintet. Tehát, hogy vártak mindig vele pár napot, Jézus adott neki elégedet ahhoz, hogy tényleg hulla legyen. Hogy bizonyosan hulla legyen. És azt tudja, hogy ott van Jézus meg, hogy az, hogy beteg, és tudja az, hogy Lázár az, akit nagyon szeret. Aki számára fontos az ember. És a kísértés azon, hogy talán itt ér a tetőfokára, hogy ő fontos nekem, őt szeretem. Ha tényleg Isten fia vagyok, ura vagyok a halálnak. És azon gondolom, hogy milyen nehéz lehetett ez a két nap. Milyen nehéz ez a két napot végigvárni, hogy akkor most nem megyek még oda. Hogy szíve szerint már ott akar lenni, de még mindig vár. Még mindig nem ment oda, még mindig nem tett csodát. És ha tényleg Isten fia vagy, akkor rendelkezel ilyen hatalommal. Akkor megbírod ezt tenni. És Jézus annyira költő ilyen fogalmaz, azt mondja, hogy a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy fedé veszem. De azt látjuk, hogy a tanítványok nem annyira líraiak, tehát nem így közelítik meg. Hát ha hozzuk, az tök jó, a fiam, valaki beteg is beteg, akkor aluljon, nem? Valaki beteg otthon, hogy valami gyerek beteg, akkor aluljál csak, aluljál sokat, mert abban közben gyógyulsz. Fiam, alszik, hogy tök jó, jobban lesz. És kérdés érzni. Figyelj, Lázár meghalt! És akkor elkezdem a tanítványokat, hogy tényleg. Először csak azt, hogy hát csak alszik. És el kellett így mondani, hogy nem, figyelj. Próbáltam szépen mondani, de ő halott. Ő meghalt. Kell az, hogy értetlen kosok. Lázár halott. És akkor látok, hogy akkor mindent megyünk oda. Na jó, menjünk gyászolni esetleg. És akkor meg az, hogy azt mondta, hogy neked kísértő, hogy te most fel akarod támasztani. Tényleg. Akkor odaérsz, addig már négy napos hulló lesz, és te azt mondtad, hogy fel tudod támasztani. És akkor mennek a tanítványok, hogy Tamás be is nyögi, hogy oké, akkor menjünk és halljunk meg vele együtt. Hiszen meg akarták kövezni. Most oda megyünk vissza. Hát, Jézus, mi értelme van ennek? És oda vissza megyünk mi is. Téged meg akartak ölni. Ott leszünk. Hát, kinyadnak minket. Hát, hülyék vagyunk. Menjünk, halljunk meg, kész. Tehát el tudom kézdeni Tamásokat állapot. Tehát én is valószínűleg így reagálnék rá. Semmi logika és értelme nincsen abban, hogy visszamenjünk. Úgyis meghalt, tök minden neki. Minket meg akartak ölni. Miért halljunk meg? És azt mondja, hát jó. Ezt mondtad, és akkor megyünk. És visszamennek. És oda mennek, és azt látják, hogy Jézusnak van hatalma. Hogy van hatalma a halál felett. Mennyire melbevágó lehetett ez a tanítványok számára is látni. Látni azt, hogy minden felett hatalma van. Látni azt, hogy hatalma van a betegségek felett, a démonok felett, a természet felett és a halál felett. És milyen jó válasz volt ez Jézusnak, nem? Hogy nem kell sátántól az a hatalomot adni akar. A nagy kísértés, megkísértésben. Tehát, hogy megvan ez a hatalom. Az atyánál megvan. És az atya vele van. És mind a három kísértésnek volt a válasza Jézusnak. Ott helyben az igében is, és a következő három éves időszakban megtapasztaltam valóságban is azt a választ. Hogy igen, eddig csak megvallottam, most pedig benne vagyok abban. Hogy az én atyám velem van, és hogy ezekre nincs szükségem másra, mint csak őre. És így jöttünk a nagypéntekhez. Hogy bő három éve ezek még kísértések voltak. Ezek csak kihívások voltak, innen indult, hogy tényleg Isten fia vagy? Hogy tényleg gondosodni fogod, és nem fogsz éhezni majd? Hogy lesz fel a fejedet lehajtani? Hogy tényleg meg lesz minden? Tényleg biztos, hogy benne, hogy gondol fogod viselni? Biztos, hogy benne, hogy te tudsz hatalommal bírni? Gondolod, hogy te elég vagy hozzá? Most pedig ott van a hátamokat, ott a tapasztalat, hogy igen. Ezek a kérdések mind a válasz az, hogy igen. Igen, Isten gondosodik rólam, igen, ő mellettem van. Igen, ő nem hagy el engem, hogy ő mellettem áll, és neki van hatalma. Azt van a tapasztalat a hátam mögött az, hogy igen, mert tudja tenni az atya azt az életemben. De a legkomolyabb még hátra van. Mert kb. Azt mondják az atya, hogy rend vagy, ha hatalmad van mindenre, hatalmad van az emberek, a természet, a szükségek, minden és a halál felett is, akkor a végső kérdésre kész, hogy ezt a hatalmat feladni. hogy készülj ezt a hatalmat feladni. És a tanítványok is mondják azt, hogy figyelj, menjünk oda, a körökövön nem marad. Most aztán mi leszünk itt a magányok. Bejövünk ide, beáll mindenki mögénk egyből, ledózerolunk mindenkit, nem lesz ellenség. Milyen a királyság? És készülj ezt feladni. Az a kérdés Jézus felé. És jól ismertek azt a Filippi 2-ből, Filippi 2:6-8, hogy Jézus Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megősödte önmagát, szolgálatot tett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt, megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, még pedig a kereszt halálig. Hogy ők a megtapasztalta az, hogy mindenben megvan a hatalma, akkor azt mondja neki az atya, hogy oké, akkor most ezt tedd le. És így nézve, mennyire fájdalmas lett ez a nagy csütörtök égecsemáni kerti imádkozás. Mennyire erőteljes és brutális lett számára az, hogy ott imádkozik, és hogy atyám, oké, akkor tényleg ezt kell tennem? Biztos vagy benne? És azt mondja neki, hogy igen. És azt mondja a kérdés, hogy kész vagy erre. Kész vagy megtenni, kész vagy megalázni magad, és kész vagy engedelmes lenni a halálig, a kereszt halálig. És azt mondja Jézus, hogy igen. És nem véletlen, hogy olyan nagy örlődés lett ez számára, ez nagyon kemény dolog lehetett. És tudjátok, miről szól a mai nap? Szerintem csak arról, hogy Jézus igen mondott. A nagy péntek az csak arról szól, hogy Jézus igen mondott az atyának. Újra, meg újra, meg újra. Akkor, amikor megtagadta a kísértést, akkor igen mondott az atyának. Akkor, amikor kész volt engedelmesen belemenni minden egyes helyzetbe, akkor igen mondott az atyának. Akkor, amikor ott volt a Getsemáné kertben imádkozott, akkor igen mondott az atyának. És igen mondott arra, hogy meghaljon értünk. Mondhatnám is, hogy mi ránk mondott igent. Rád meg rám mondott igent. Csak az, hogy igen mond rád és rám, az azzal következménye jár, hogy neki meg kell halnia. Hogy ő nem élhet. Az, hogy igen mond ránk, azzal nemet mond önmagára. És azt mondom, hogy Isten nem akarta feláldozni a fiát. Nem volt olyan szándék, hogy feláldozni, csak egyszerűen nem volt más megoldás. Az ő igazságossága azt mondta, hogy nem lehet más megoldás, mint ez. Ugye a Róma 6:23-ban olvasjuk azt, hogy bűnzsoldja a halál. Nincs egyszerűen másfajta megoldás. Nincsen más kiút az egészből. Az engedetlenség elválaszt minket Istentől. Azt mondom, hogy most itt lennek a gyerekek, de nincsenek itt akartak lenni pedig. Azt mondom, hogy gyertek, és megyünk haza, és ők engedetlenek, és elindulok haza, akkor az engedetlenségük elválasztja őket tőlem. Hiszen akkor ők itt maradnak, én meg elindulok haza. Elszakadunk egymástól. Azzal, hogyha nem ismerek Istent, akkor ilyen módon elszakadtunk Istentől. Az engedetlenségünk elszakít tőle. És most úgy vagy itt, hogy azt mondod, hogy még el vagy szakadva Istentől, hogy nem tudod azt mondani, hogy igen, én hozzátartozom, akkor tudd meg azt, hogy van-e kiút ebből, hogy van megoldás ebből, azért van a nagy péntek, azért vagyunk ma itt, azért ünnepeljük Krisztus, mert hogy ő megoldást adott erre. Azért, mert ő azt mondta, hogy az engedetlenség, ami elválaszt minket Istentől, arra a Róma 6:23-ban van megoldás. A bűnzsoldja a halál, Isten kegyelme ajándéka pedig az örök élet. Örök életet ad számunkra Krisztusban, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Hogy ő benne megvan ez, és ezért kellett eljönnie, ezért kellett meghalnia, hogy ne legyen semmi, ami elválasztom minket Istentől. És a nagypéntek az erről szól. Csak hát, ezt olyan nehéz megemészteni, nem? Ki az, aki látta már élőben, vagy hallgatta már az Isten a királyt? Kellően sok kéz azért. Ugye megvan benne ez a rész, ez a jól ismert rész Koppánynak a dala, hogy nem kell olyan Isten, aki mindent megbocsát, nem kell olyan Isten, aki megöli egy fiát. Nem kell olyan Isten, aki nem tud magyarul, szabad magyarul, nem kell ilyen úr. Nagyon szerettem ezt a részt benne mindig, már csak azért, mert jó volt az ének benne, kellően rokkos volt. De hogy úgy gondolom, hogy azért kezdek a sorok, mert ez a négy dolog, ez négy olyan dolog, ami sokszor nem vagyunk képesek megérteni. Még a második két sor az még könnyebb. Ugye, ha nem tud magyarul, az nem kell olyan Istennek tartani, nem tud magyarul, mert milyen lenne az, hogyha Istennel úgy élnénk együtt, hogy nem tud vele kommunikálni. Milyen szörnyen hangzik nem az, hogyha ha akarsz beszélni Istennel, és nem tudod magad megérteni, és te sem érted őt. És az nagyszerű egyébként, hogy Isten ért téged, hogy hall téged. Ez a jó hír. És azért nem tudsz kommunikálni vele esetleg, mert elválaszt téged a bűn Istentől. Ha úgy nem tudsz kommunikálni Istennel, akkor valami köztetésé közötte van. Akkor valami baj van ott az adóval vagy vevővel. De ha a bűnt kiveszi az életedből, akkor megszűnik ez a kommunikációs gát. Ugye Jézus maga mondja azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem az Atyához, csak is én általam. Hogy ő az, aki út tud lenni hozzá, akin keresztül eljutunk az Atyához. Hogyha az a baj, hogy nem ért magyarul Isten, akkor tudom, hogy ért Isten magyarul, csak éppen el kell menni az úton hozzá, hogy aztán meghalt. És bennünk van, hogy nem kell ilyen úr, nem kell nekünk úr, nem kell senkit fölöttünk van, nem akarunk senkit magunk fölé. Az olyan rossz, ha valaki más meg akar mondani dolgokat. Nem kell semmilyen úr nekünk, mert akkor, ha van valami úr, akkor mindig valamit akar tőlünk, nem? Akkor mindig csak mellót ad, mindig csak feladatot ad, mindig csak ránk bíz valamit, ránk ruház valamit, vagy el akar tőlünk venni valamit. Különösség az, hogy Isten nem elvesz, hanem ad. Nem olyan úr, aki elvesz tőlünk, hanem aki ad számunkra. Pontosan azt adja, amivel Jézus kísértette az ördög. Mert ott van melletted Isten, gondolt visel rólad, támogat téged, megőriz téged. Az ő nagysága és ereje van melletted. Csak ehhez kell az, hogy megéld azt, hogy ez a kegyelme ajándékot ad számodra, az irányja az érted, hogy el tud fogadni azt. És ezt el tud fogadni, akkor ő nem olyan úr lesz, aki elveszted, hanem olyan úr, aki melletted áll. Olyan úr, akire szükséged van. Tudod, szóval a két sor ezt még könnyebb elfogadni, mert azért még könnyebb meg, hogy Isten ért magyarul, ha a másik, akkor tud beszélni magyarul is, mindenre tudna, és hogy nem rosszat akar, hanem adni akar. De az első két sorral több gond van, nem? Az komoly kihívás. Nem kell olyan Isten, aki mindent megbocsát. Tudod, miért olyan nehéz ezt elfogadni? Azért, mert mi nem tudunk megbocsátani. Mi nem tudunk mindent megbocsátani. Nem vagyunk képesek mindent megbocsátani, és azon bennünk, hogy ha én nem vagyok képes, akkor Isten hogy lehetne képes arra? Magunkból indulunk ki. Akkor hogy lenne képes arra, hogy mindent megbocsásson? És nehéz elfogadni egy ilyen Istent, hogy képes megbocsátani mindent. Hogy bármi, ami az életedben van, azt ő meg tudja bocsátani. Ez nagyon nehéz elfogadni. És azt mondom, hogy én nem bírok magadnak megbocsátani, akkor Isten hogy tudna? És egyszerűen inkább azt mondja, hogy nem kell az Isten, inkább akkor hagyjuk ki őt. De tudd meg, hogyha most itt ülsz, hogy hallanod kell azt, hogy Isten meg tud neked mindent bocsátani. És meg is akar bocsátani. Nem választ el semmi sem őt róla, őtőle. Mi hordozzuk a sérelmeinket, egy felemlegetjük a dolgokat, és nem vagyunk képes a teljes megbocsátásra. Épp ezért nehéz elfogadnunk azt, amit Isten mond, hogy Isten kegyelme ajándéka pedig az örök élet. Nehéz elfogadnunk azt, hogy egy ilyen ajándékot kapunk tőle. És ezért nem akarom foglalkozni azzal sem, hogy a bűnzsorgja a halál, mert akkor nem kell foglalkoznunk azzal, hogy a kegyelme ajándéka az örök élet. Mennyire nagyszerű. De hogy lehetne örök életet ingyen adni? Tuti van benne valami csapda. Tuti van benne valami, amit nem értünk. Hogy lenne képes Isten erre? És a második sor az még keményebb. Ugye a bűnzsorgja a halál, és neki ajándéka az örök élet a Jézus Krisztusban. A mi Úrunkban. Mindez Krisztusban valósul meg Isten fiában. Őben lesz ez teljessé, de csak azáltal, hogy Jézus meghalt értünk. De hogyan képes egy apa megölni a fiát? Hogyan képes erre? És ez végképp nem fér bele a fejünkbe, hogy hogy lehet ilyet csinálni. És nem kell olyan Isten, aki ilyet csinál meg, aki ezt teszi meg. Hogy hagyja meghalni. Milyen Isten az, akinek nincs hatalma valami más kitalálni. Aki nem tud valami más megoldást találni, csak az, hogy meghaljon az ő fia. És úgy aztán fogom megértem, amikor azt mondják emberek, hogy nem áll, hogy ilyen Isten legyen. Nem áll, hogy ennyire nem képes valami megoldást találni, és megölje a saját fiát. És van két lányom, és nem tudnék egy életveszélyes helyzetben, hogyha azt mondják, hogy de a, nem is tudom, hogy Batman film vagyok, itt van a, azt hiszem, a kettesben, tök mindegy. Itt az egyik, itt a másik videket le fog zuhanni. Melyiket választod? Melyik maradjon életben, melyik halljon meg? Nem tudnék választani, hogy melyiket választom. Hogy most melyik maradjon életben, melyik halljon meg. Nem lehet választani ilyenben. Hogy lehet olyan, hogy Isten képes feláldozni a gyermekét? Hogy tudott ilyet megtenni? És megkosadna a szívem, hogyha le kéne mondanom az egyikről. Azért, hogy megmentessem a másikat. Nem tudnék választani, hogy egyiket megmentsem, azért, hogy hagyjam meghalni, azért, hogy megmentessem a másikat. És ezért rájöttem azt, hogy ez volt Isten problémája is. Ez volt Isten problémája, hogy az egyiket hagyni kell meghalni, megmentsem a másikat. Hagyni kellett meghalni Krisztust, megmentsem minket. le kell mondani a Krisztusról, hogy megmentse gyermekeit. Ezért vagyunk most itt. Bocsánat, le kell mondani egyik gyermekéről, hogy a többit minket megmentsem. Ez a nagy péntek. Imádkozzunk. Köszönöm, Uram, azt, hogy te képes volt helyet megtenni értünk. Képtelenül felfogni, hogy hogyan. Nem tudom, hogy hogyan volt neked erőd ehhez. De köszönöm azt, hogy megtetted, Isten. És köszönjük neked, Uram, azt, hogy itt lehetünk most előtted. Nem a mi érdemeinket, nem a mi nagyszerűségünket, hanem a te kegyelmed által. A te kegyelmedből lehet nekünk életünk. A te kegyelmed által tapasztalhatjuk meg azt, hogy milyen veled élni. Másképp csak hallanánk erről a dolgokat, de nem tudnánk megtapasztalni. De azért, mert te Krisztuson képes voltál lemondani az életedről, mert te képes voltál feladni a hatalmadat, ezért mi most itt lehetünk te előtted. És akkor nem tud más tenni, csak téged imádni és téged megmagasztalni. Mert életettél értünk. Uram, itt a szívünk, és szeretnénk elmondani, hogy köszönjük.